Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Ézsaiás próféta könyvében. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ézsaiás próféta könyvében a 25. fejezetben a 6. verstől a 9. versig. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát új borokból, zsíros velős falatokból, letisztult új borokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít bennünket, megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a mi ismeretünket úgy vezetett, hogy valóban téged ismerjünk meg, és a te gondolataid nem a mi gondolataink sokszor, és a te útaid nem a mi útjaink, magasabbak a te gondolataid a mi gondolatainknál. Ezért kérjük, adj nekünk bölcsességet, amikor igazságaidról elmélkedünk, amikor szabadat állítjuk a középpontba, hogy ne az legyen, hogy lerántjuk emberi szintre, és emberi módon gondolkodunk felőle, hanem tudjuk azt isteni mértékkel mérni, lelkiekhez lelkieket rakván, a lelki dolgokat lelki módon értelmezni, és kérjük, hogy növeld a mi hitünket, hogy ne csak tejnek italával tudjunk táplálkozni, hanem kemény eledellel is, amely által megerősödhetünk és megítélhetjük azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kérjük tehát, hogy növeld a mi életünkön a te áldásodat. Köszönjük mindazoknak a hűségét, akik eljöttek ebbe a templomba, és itt lehetünk. Együtt tisztelhetjük nevedet, és kérünk mindazokért, akik most nincsenek itt, valami oknál fogva, nem tudtak eljönni, vagy közöttünk voltak, de most már nem járnak egy ideje közénk, az ő életüket is te áld meg, és kérünk betegeinkért is, légy az ő gyógyítójuk. Amen. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, az 5. fejezetből, a 11. verstől, a 6. fejezet, 8. verség, foglaljon helyet a gyülekezet. Előtt itt még vannak helyek, illetve a karzaton. Tehát akkor a zsidókhoz itt levélve az 5. fejezetből a 11. verstől. Olvasom a 6. fejezet 8. verség. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok, ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról, és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a szent éleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórot terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Kedves testvérek, tehát a hitnek megvan egy adott rendszere, amelyen belül fejlődnie kell. Itt beszél a zsidókhoz írt levél a tejnek italáról. Beszél arról, hogy vannak elemi tanítások a hitben, amelyeket megismertek az emberek, illetve újból és újból ezeket az elemi tanításokat próbálják megismertetni, megerősíteni. Nem tudnak túllépni ezeken az elképzeléseken, elgondolásokon, és újból, úgymond, a kezdőpontba érkeznek mindig vissza, és csak a kezdőpontot értik meg, és utána nem mernek tovább gondolkodni, vagyis a kemény eredel, az érzékszervek, a lelki érzékszerveket értjük ez alatt, nem tud kifejlődni, mert mindig ugyanarra az ízre vágynak. Mindig ugyanazt szeretnék kapni. Ha nem ugyanazt kapják, akkor hiányzik. Akkor ez olyan, mint egy gyermeket, amikor kemény eredelre akarunk rászoktatni, és kezdetben el fogja utasítani. Ez nem az, amihez hozzászokott. Ezért aztán belső ellenállása is lesz, és el fogja utasítani, úgy fogja érezni, hogy ez nem az ő tápláléka. Ezért figyelmeztet a zsidókhoz írt levél, hogy nem lehet a Krisztusról szóló tanítást pusztán csak ismétlésé tenni, hanem növekedni kell a Krisztus ismeretében, az alapelemektől, a tanítás alapelemeitől tovább kell haladni, mert ha mindig a tejnek italával táplálkozunk, akkor képtelenek leszünk a Krisztus ismeretében eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, holott benne vagyunk és ismerjük őt, illetve újból és újból onnan kezdjük mindig egy kicsit a hitet, ahonnan kezdtük, mert ez a bizonyos nekünk, ez a biztos, és itt a megtérést hozza föl példának, hogy nem lehet mindig újból kezdeni a megtérést. Hát hányszor akartok már megtérni? Megint a Krisztushoz. Tehát miért kell mindig, hát maradjatok meg a Szentlélekben, hogyha már megtértetek a Krisztushoz, és megismertétek az ő tanítását, akkor már bennetek van. Akkor ismeritek a Krisztust, és nem kell magatoknak újból megfeszíteni a Krisztus, hogy azt érezzétek, mint amit legelőször éreztetek. Ugye, mert amikor az ember először megérte a Krisztus üzenetét, az ő szeretetét, akkor az az érzés ott marad a szívében, amikor elsőre rádöbben, és akkor mindig valahogy azt az érzést keresni, ahogy Isten szeretetét először megtapasztalta, és jó az első szeretet, és jó is, hogy megmarad az a szeretet, és marad, mert az is baj, hogyha nem maradunk meg a szeretetben, sőt más helyen mondja a Szentírás, hogy az első szeretet tüzét elhagytad, és nincs már benned igazi szeretet az Isten iránt, de azért ez a szeretet a megismerésben, a megtapasztalásban mindig is fejlődik. Tehát így ízleljük meg az Isten felséges beszédét, a jövendő világ erőit, és olyan dolgok felől lesz tudomásunk, amelyek kinyitják a mi hitünket, értelmünket új dolgok felé. A keményebb eledel felé kezdünk el elmozdulni. A nehezebben érthető dolgok felé, vagy azok felé, hogy akkor mit jelent akkor Krisztus ismerete, és elkezdjük alkalmazni azt a világ dolgaira, nem pedig azt mondjuk, mint egy kisgyermeknek, hogy ez sem szabad, az sem szabad, amaz sem szabad, ide sem mehetsz, oda sem mehetsz, és ez a Krisztus. Mert ez egy idő után be fogja zárni őt az elemi tanítások szintjére, vagy megint gondoljuk végig az alapvető dolgokat, és mindig azokat gondoljuk, és nem tud fejlődni, mert nem jut el arra a fajta szabadságfogra. És ezért mondja, hogy van az a föld, amelyik ugye esőt kap, hasznos növényterem, és áldást hoz, mert elkezd növekedni az a növény. Ugye a másik példát hoz, ami a bűnesetben is volt, hogy az lesz a jutalom, vagy az lesz a büntetése a földnek, hogy bogánskorot fog teremni. Hogy a másik pedig az, hogy bármennyi eső és jó is hullott, úgymond a hívő emberek életére, mégsem terem jó gyümölcsöt. Tehát megismerik a Krisztus, hallják mindig, hogy hogy mit jelent az a jóra tanítatnak, hullik az áldás esője, de minthogyha az életünk nem tudná ezt befogadni, és nem tudnánk ezt szerint élni. És akkor újból visszamenjünk az elemi tanításokhoz, akkor bánjuk meg megint bűneinket, és akkor megint kezdjük el előről. Mert érezzük, ugye, alapvető dolog, hogy akkor vissza kell mennünk az elejére, ha elrontottuk. És akkor, mintha erről ezt mondaná, hogy de hát ne térjetek vissza a régi elemi dolgokhoz, és újból megint kezditek. Ez olyan, hogy soha nem fogtok túljutni rajta, ha nem értitek meg, hogy miért jutottatok el ide. Hogy a tejnek italán növekedtek, és mindig szeretitek hallani, hogy Isten szeret benneteket, meg hogy Isten kegyelmét adta a Krisztusban, de és akkor ez mit jelent? Ezt ki kell bontani. És ez szerint meg kell tanulnatok járni. Mint ahogy egy gyermeknek is nagyon jó, míg viszik, és ölbe viszik, és úgy támogatják őt, de egyszer csak leteszik, vagy eljön az a pillanat, amikor neki el kell kezdenie járni. Így az elmúlt Isten tiszteltem, ugye egy kényes témát érintettem, amivel kapcsolatban voltak pozitív és negatív visszajelzések, amit ugye meg lehet hallgatni a rakosfalva.net-en. Ugye ennek a röviden az volt a lényege, hogy van az a fajta tanítás, hogy az eredendő bűn, és én ugye kibontottam, hogy Isten lehet-e, akarhat-e rosszat, ez első szakaszban erről beszéltem, utána pedig az eredendő bűnről, hogy e gondolat mögött mi van. És nem akarom elkezdeni az elejéről, de ugye azt, hogy Ádám és Éva bűne miatt minden egyes ember utána az eredendő bűnt örökölte. Ebben ugye én is aláhúztam, hogy nem mondom azt, hogy az ember eleve jó, mert ott van bennünk, és ez tapasztalat, ilyen értelemben létezhet eredendő bűn, hogy bűnösök, egy bűnös létformába születünk mindannyian. De a mózesi történet alapján fölhoztam azt, hogy ott a bűnzsoldja halál fogalma, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy utána leszármazottak Ádám és Éva gyermeke, és olyan bűnösök, hogy mindannyiuknak meg kell halni, és Isten örök büntetéssel fogja büntetni őket eleve. Hanem ott a halál, mint fogalom, úgy van, hogy jó és a rossz tudás fájáról ettek, a mulandóságot választották, és meg kell halniuk ezen a földön. Ezért lép be, hogy kiűzetnek a paradicsomból, ezért jön a szenvedés fogalma, és ezért lép be például a szenvedéssel fog szülni, képe, vagy a föld bogáncskorot fog teremni, tehát belép a halál, a végesség állapota, mert amíg a paradicsomi állapotban voltak, addig örök létben voltak. Istennel voltak, és nem volt halál. Ezért igaz az az ige, hogy a bűn zsoldja halál, mert mivel a döntés miatt az ember választott egy másik utat, és ez a bűnesetnek az igazi értelme egyrésztről, akkor egy másik úton, nem Istennel való egybekötöttségbe fejlődik az ember, hanem saját magát leválasztva erről a saját mulandó életében, ő önmaga lesz önmaga erkölcsi mértéke, és ő akarja eldönteni, mi a jó és mi a rossz. És van egy hasítás, tehát kilépünk ebből az állapotból. És akkor, amikor mondtam a végén, hogy örök kárhozat nincsen, ez egy nagyon erős kijelentés, de utána hozzátettem, hogy nem vezethető le, ilyen értelemben mondtam, az eredendő bűnből. Mert nem azért kárhoztat Isten, mert az ő szüleink valamit tettek, és nem azért fog bennünket kárhozatra juttatni, mondjuk ez az, amit én első kézből itt külön választanám. És ezzel kapcsolatban hoztam egy igét, amelyre valaki hivatkozott is, amikor erről beszélgettünk Isten tisztelt után. Ugye van egy a 2 Mózes 20-ban, ne imádd és ne tiszteld azokat, mármint idegen isteneket, a 10 parancsolatból idézek, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűneért a fiakat is, harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Tehát látszólag ott van például a 10 parancsolatban is ez a gondolat, hogy Isten megbünteti a leszármazottakat. És büntetés marad rajtuk, illetve azok, akik szerették őt, azoknak a leszármazottait ezer ízig ugye megáldja. Akkor erről szeretnék egyrészt most még akkor hozzátenni, hogy akkor ez hogyan is értelmezhető. Amely azt az alapvető gondolatot, amit próbáltam kifejteni az elején, most az Isten tiszteletnek azt szeretném bizonyításképpen ezt a gondolatot is felhozni. Tehát féltően szerető Isten az Úr, ezt valaki úgy, vagy úgy is fordulhatjuk, hogy bosszút áll az Isten, hogy megbüntet. Megbüntetem én, ugye, a fiakat az atyák bűneért. De itt a féltően szerető kifejezés, az nem ezt jelenti eleve, hogy megbüntet. Értjük is a kettő közötti különbséget, hogy valaki féltően szeret, vagy eleve büntet. Azért a kettő nem ugyanaz. Istenre vonatkozóan itt a féltően szerető fogalma a helyes, tehát buzgó, egyben a szigorúság is lehet, de a szeretet is ott van benne. A másik pedig, amikor számon tartja, féltően szerető Isten vagyok, megbüntetem atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyed íziglem. Ez a megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, ez azt jelenti, hogy emlékezik rá, felidézi, vagy számon tartja azt. Jézus példázatában is van az, amikor elengedik valakinek az adósságát. Ez az, amikor számon van valami tartva, és az adott ponton azt mondják neki, hogy mostantól kezdve el van engedve, el van rendezve. Te nem tudod ezt kifizetni, de én elengedem. Tehát ez a megbüntetés, amikor az atyák bűnért a fiakat is megbünteti, ezt úgy lehetne helyesen értelmezni, hogy számon tartja az Isten. Itt a fogalmakat mentjük most meg. Nem eleve büntet Isten az atyák bűnért a fiakat, hanem számon tartja. Mit jelent ez a számon tartás? Azt jelenti ez a számon tartás, és ez világosan kijön a szövegből, csak először nem tűnik föl nekünk, hogy akkor, hogyha gyűlölnek engem, akkor számon tartja a negyed ízig a rosszat, ha pedig ugye valaki szerette az Istent, akkor ezer íziglem számon tartja ezt a jót az utódaira vonatkozóan is, hogyha valaki az Istennel járt és szerette őt. Tehát akkor ebből az igéből, és már erre is lehet hivatkozni, hogy hát itt van akkor az eldendő bűn. Hát Isten megbünteti az atyák bűnét a fiakban, nem? Rosszat cselekedtek, ezért méltó büntetés van rajtuk. De itt van ez a kitétel, amiben én látom ezt az esélyt, és nem eleve, ha gyűlölnek engem. Mit jelent ez? Tehát Isten nem örökíti az atyák bűnét a fiakra. Ez nem azt jelenti ez a számontartás, hogy azért, mert a te ősöd, vagy nem tudom mit követett el, ezért a számon tartom, és azt én úgy tekintek rád, mint annak a leszármazottja, és ez a te életedre vonatkozóan, akkor ez már eleve egy fekete lap. És innen indulsz. Tehát nem örökíti a gyermekekre, hanem itt ez a kifejezés, hogyha gyűlölnek, ez azt jelenti, hogy ők egy adott mintában, egy rossz mintáról van szó, amiről sokat beszélünk, hogy a szülők mintát adnak a gyermeknek. Hogyha a gyermekek követik a rossz mintát, akkor azt, amit az ősök is elkövettek, és ugyanazt követi a gyermek, vagy a generációk követik ugyanazt a rosszat, akkor az Isten számon tartja ezt. Nyomon követi, hogy mi történik. És ugye a megfelelő ítéletet nem azért teszi rájuk, mert az atyáik vétkeztek, hanem azért, mert benne maradnak. És abban a gyakorlatban élik tovább az életüket. Ezért van rajtuk ugye büntetés, vagy nevezhetjük azt, hogy ítélet lesz rajtuk. Tehát, ha az utódok megjavulnak, olyan értelemben, hogy Istenhez térnek, és ezért van értelme a generációk, tehát az ige hirdetésnek, mert akkor mindig a megtérés motívum, amiről sokat beszélünk, megjelenhet. Tehát akkor Isten nem kéri számon. Tehát ez arra az esetre vonatkozik, nem eleve kéri számon a bűnöket, harmad és negyed ízigre, hanem csak abban az esetben számon tartja, ha valaki ezt tovább folytatja. Ugye Mózesi levélben írja, vagy Mózesi könyvben írja máshol, ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért, mindenkinek a maga vérkért kell meghalnia. Hogy Ezékiel 18.2-ben is azt mondja, hogy ugye van az a közmondás közöttetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak fogavásod bele. Hát ez is ezt a gondolkodásmódot tükrözi, hogy azért lett nekünk rossz, mert hát az őseink elrontották. És ez a mai köztudatban is ott van, mert hogy az őseink nem hittek eléggé Istenben. Hát most azért van ez a nyomorúság rajtunk, mert az elődeink nem jól jártak, vagy eltértek az Istentől, és most azért van ez a szenvedés rajtunk. Erre Isten azt mondja Ezékielen keresztül, hogy megszüntetem ezt a közmondást közöttetek, hogy nem azért van, hanem azért, mert ti magatok nem jó úton jártok. Nem vagytok irányomba tökéletesek, és ez egy mentség az embernek egyrésztől, ugye, az, ami rossz is, ha így nézzük, hogy akkor én hivatkoztatom, hogy ezt elrontották mások. Nem én vagyok a hibás, hanem Ádám és Éva. Hát én nem vagyok bűnös. Most azt tulajdonítja nekem, hát én nem követtem el, ugye? Ez a gondolat. Illetve másrészt pedig károsztató lenne az a mi számunkra, hogyha azt mondjuk, hogy akkor mi már eleve rosszak vagyunk ezen az úton. Tehát a 10 parancsolatban is, amikor Isten megadja az a törvényét, megjelenik ez a gondolat, ez a különbségtétes, nincsen automatizmus. Hanem Isten szeretete van, Isten figyelme, a féltőn szerető fogalma, azért Isten nyomon követi a dolgokat, figyelemmel is, és megvan a maga mérték szerinti ítélete a generációkon, illetve az áldása is megvan, és itt érezzük a különbségtételt, hogy Isten mennyire nagyszerű, és nem úgy gondolkodik, mint egy ember. Ha azt mondaná, tehát hogy a rosszat még inkább megbüntetem, a rossznak a büntetése, vagy a számon tartását is mértékkel teszi, ha így nézzük az igében, harmad és negyedízig követi. A jónak a számon tartását pedig ezer ízig. Érezzük, hogy Isten nem a rosszra van hangolva, hogy azt figyeli, lesi már, hogy mikor követünk el valamit, hanem a legkisebb jóra is. Ami az Isten iránt nekünk van, ami szívünkben bármi jó vagy tökéletes, amikor szeretjük őt és jót cselekszünk, vagy az ő parancsolatai szerintünk, vagy hitünk van benne, és tesszük azt, az megáldatik. És az életünkön áldás lesz. Tehát, ha így nézzük, akkor itt is nem a bosszúálló Istenről van szó, aki majd megbünteti az atyák végét, mert ez a megbüntetem kifejezés az eleve ezt mutathatná. Sőt, nem is arról van szó, hogy Ádám és Éva bűnei miatt majd megbüntetnek bennünket, hanem arról van szó, hogy mindenki felelős a saját életéért, és amit én ma teszek és nem teszek, és ahogy élek és hiszek az Istenbe, annak van hatása, mert sajnos példa vagyok. És az generációkra megy, és Isten figyelmeztet arra, hogy törjétek meg ezt a vonalat. Nem én tartom fönn ezt a vonalat, mondaná Isten. Nem én akarom ezt fönntartani, én meg akarom szüntetni, hogy ne így legyen. És azért mondja a 10 parancsolatban, hogy ez és ez lesz, hogy lépjünk ki a saját árnyékunkból, ha így néz ki, ismerjük fel a saját életünk lehetőségeit, hogyha így nézzük, mindenki maga alakítja a maga sorsát, és az Istennel való helyzetét. A ma döntései és irányváltásai az én életemet is kellőképpen meghatározzák. Nincsen semmi gát, ami a múltból engem gátolna azért, hogy megváltoztathatom az Istennel az én életutamat. Illetve az én jó döntésem az ezer ízig meghatározhatja az én leszármazottaim felé is, mert Isten azt a jót kiterjeszti és valamilyen szinten az áldásával segíti az én utódaimat is. Tehát így láthatjuk meg az isteni mértéknek ezt a fajta tökéletességét is már, hogy tehát nem mér keményebben az Isten annál, mint amennyire, most idézem mondom, szükséges. Ezt jelenti a megbüntetem, illetve a számon tartom kifejezése. És látjuk benne már az elengedést. A következő, amiről még szeretnék szólni, igyekezve az időt betartani, mert ugye azzal is jogos panasz volt, hogy nagyon hosszú voltam. Úgyhogy most a következő feladat, hogy ezen is segítsek. De azért még, ha már a büntetésnél vagyunk, és ugye valamilyen szinten érintettem az elmúlt istentiszteleten a büntetéssel kapcsolatban, mivel ugye bűn, büntetés, kárhozat. Körülbelül ez így az egyenes vonal. Akkor még abba belemennék, Hogy beszéljünk arról, ha már így mindig az alapokra térünk vissza egyrésztről, de nem azért, hogy elemi tanításokhoz jussunk el, hanem hogy a kemény eredelhez eljussuk, ez lenne a szándékom, illetve Krisztus ismeretének gazdagságára, és megtisztítsuk a mi fogalmainkat, amelyek egyrészt jók, másrészt pedig összekeveredtek. Akkor nézzük meg, hogy a héber gondolkodásban, vagy az ószövetségi gondolkodásban a túlvilág képe milyen. Tehát milyen a héber gondolkodásmód túlvilágkép, és néhány fogalmat magyaráznék meg. Aminek a hatása a jelenkorban is érezhető, és benne van a vallásos világképünkben, vagy a keresztény világképünkben. Az emberek gondolkozásmódjában nem kell, hogy templomba járjanak, de ott van. Mert már ez már átment a köztudatba. Tehát vallásos képekről, fogalmakról van szó, amelyek átmentek a köztudatba, és mindenki valamilyen szinten ismeri és tudja őket. Az első kifejezés, ahogy a héber ember a halálról gondolkodott, az a Seolnak a fogalma. Seol kifejezése, ezt így lehetne fordítani, hogy alvilág, holt lelkek birodalma, illetve úgy, hogy maga a sírgödör. Ezt is jelenti. Tehát amikor az ember eljut a végpontig, akkor eljutott a holtak birodalmába, az alvilágba, a sírgödörbe. Ez Károli Gáspár ezt a fogalmat, a Seolt, pokolnak fordítja. Tehát pokol. Tehát magyar nyelvben ezt használjuk, hogy ez a fordítás jön. Na most ide, hogy azt mondjuk, hogy pokol, illetve azt mondjuk alvilág, holtak birodalmába, tehát a pokol az már nekünk az a szenvedések gyötrelmek helye. Eleve ez jön be első olvasatra. A Seol értelme, tehát a héber szónak az értelme annyit jelent, kérdezni és kérni. Ez a kifejezés nem poklot jelent ilyen értelme, azt jelenti, hogy kérdezni és kérni. Tehát a halál utáni állapotot úgy fogta föl a héber ember, mint a kérdéses hely, amiről nem tudhatunk bizonyosat. De amikor azt mondja, hogy a Seolba meg fogok érkezni, amikor leteszem az én életemet, akkor erre gondol, hogy olyan helyre fog érkezni, amiről pontos információi nincsenek. Amiről élő ember pontosan nem tudja megmondani, most akkor ez hogy lesz. Mint ahogy ma is, számunkra is kérdéses hely egyrésztről, mert tudunk is róla dolgokat, meg nem is. Bizonyos információnk vannak, bizonyos információk pedig nincsenek. Tehát az élő embernek pontos tudomása nem lehet róla, és a Seol kifejezés ezt jelenti, az a hely, ahova kerülünk, de nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az. Tehát Jób is beszél erről, a bizonytalan világról, ahonnan még nem tért vissza utazó, így fogalmazza meg. Egyrészt ugye úgy képzelték el, hogy a világtól elhatárolva a föld alatt képzelték el, tehát amelyben eleve ugye a sírgödör az lent van a föld, és úgy képzelték el a világképükbe, hogy az valahol lent van. A Seol. De azt mondhatjuk, hogy az eredeti gondolatkörben nyoma sincs annak, mintha nekünk, ha azt mondom most, hogy pokol, akkor ugye mi jut eszünkbe? Ördögök, mérhetetlen szenvedés, gyötrelem, aminek sosincsen vége. A Seol kifejezése nem tartalmazza ezt. Nincsen tele ördögökkel, nincsenek büntető telepek benne, hogy különböző bűnök miatt hogy szenvednek, és milyen, ugye már középkor festményeken lehet látni, hogy micsoda szenvedéseket találunk ki, hogy akkor kik hogy fognak szenvedni ott a különböző bűneik miatt, és le vannak ott festve, ahogy ezt elképzelték. Ez az eredeti gondolatképben nincsen benne, és nincsenek kínzó eszközök. A következő kifejezés, amit szintén ismerünk, a gehenna. A gehennára fogsz kerülni, a gehenna tüze égni fog. Honnan ered ez a kifejezés? A gehinnom, a Hinnom völgye, Hinnom fiának a völgye, kifejezés. Ez onnan ered, hogy Jeruzsálemet először Sálemnek nevezték. Később, amikor Izrael elfoglalta ezt a várost, akkor lett Jeruzsálem. De eredetileg Sálem volt a neve. És egy más nép lakta azt. Más kultúrával, más hitvilággal, és más vallási gyakorlattal. És ezen a helyen Sálem királya volt Hinnom. Hinnomnak hívták. És neki volt egy istentiszteleti gyakorlat, amikor ő tisztelte az Istenét, bevezette azt a kultuszt, hogy az első szülött gyermekét feláldozta. Ő kezdte. És feláldozta pogány szokás szerint az első szülött gyermekét, elsőként maga tette, aztán ebben a völgyben folyamatosan égő tűz volt a hagyomány szerint, és itt aztán később ezen a helyen még ugye a halottaikat itt égették el, pogány szokás szerint, az elhunytakat, és aztán később összegyűjtötték onnan a csontjaikat, és urnákba helyezték. Na most az izraeli embereket ez teljesen megdöbbentette ez a kép, amikor kezdték elfoglalni ezt a területet, és látták ezt a gyakorlatot. És látták a Gehenna tüzét. Látták ezt a számukra megrendítő dolgot, hogy elégetik, illetve áldoztak ugye gyermekeket is az Istennek, és ezért iszonyodtak ettől a látványtól, és úgy vélték azt, hogy ez maga a pokol. Ez maga a pokol. És ez a képzett társítás ugye egybe vág, hogy a Gehenna tüze, és úgymond a szenvedés, az, mint fogalom, összekapcsolódik. Illetve egyfajta félelem, hogy ha létezhet ugye pokol vagy rossz, akkor annak ilyennek kell lenni. És akkor innen érthetjük meg azt, hogy ott mindig ég a tűz, és akkor abban a tűzben ott a mindenki szenved, és soha meg el nem alszik ez a tűz. Mert van egy őskép, amiben ez így is volt. Hogy ez a tűz ott égett. Egyébként ezen a területen soha senki nem telepedett le, mert itt ugye senki nem akart lakni, érthető okok miatt. És más olvasatban én hallottam azt, hogy ez a szemétlerakó helyé vált. És ott ugye később annak a képe volt, hogy a szemét, amire már semmi nem jó, akkor ott azt elégették. Tehát ez lenne akkor a Gehennának a fogalma, hogy honnan ered. Aztán van még egy kifejezés, a tófet. Ezt is használták a, úgymond a túlvilági képre. Ez is nem eredeti héber gondolkodásban, a föníciai kánaáni népektől ered, és ugyanez a gyökere. A tófet ugyanúgy, úgymond a pokol, vagy az a szenvedés helye, ha így értelmezzük, de ott is ugyanezt cselekedték, mint Sálem királya Hinnomba. Akkoriban higgyük el, hogy ennyire közte elfogadott volt az ember áldozat. Ezért az, hogy Isten ezt az áldozatot ugye behozta a maga rendjébe, és megvolt az, hogy bárányt, vagy hogyan kell megáldozni, és azt Istennek oda ajánlani. Ez mai szemmel nézve nem egy humánus, de ma már az állatok védelme és egyéb, hogy lehet az, hogy állatokat áldozunk, már ugye ez teljesen a mi határértékeinken túl van. De ahhoz mérten, hogy egyébként embereket áldoztak, és az, hogy szelídítés Isten vezeti vissza az ő népét egy igazi, vagy mondjam, egy helyes útra, ahhoz mértem, ugye ez sokkal nagyobb előrelépés, de azt kell megértenünk, hogy az emberek, mivel ilyen világba éltek, nem tudtak másképp gondolkodni. Áldozat nélkül nem volt Isten tisztelt. Ezt a gondolatmenetet láthatjuk Ábrahámnál, amikor ugye végre megszületik Izsák, és akkor egyszer mondja neki Isten, hogy vedd a te fiadat, aztán áldozzad föl nekem. Megdöbbentő, hogy Isten ugye váratja 10 évig, és végre idős korára megvan a gyermek, mikor már felnőne és örülni kéne, akkor Isten kér egy ilyet. És ezzel megbotránkoznak hívők, hogy akkor ezt hogy kérhette Isten, egy igazi Isten, aki szeretett, Isten ilyet nem kérhet. Akkor ebben az összefüggésben érezhető, hogy Isten mit akar megpróbálni Ábrahámban? Hogy milyen Isten képe van? Egyrészt engedelmeskedik Istennek, de reménykedik, mert a fiú megkérdezi, hogy hát hol van az áldozatra való állat? Hát majd az Isten gondoskodik róla, mondja Ábrahám, mert ő se tudja. Bízik az Istenbe, hogy megadta neki a gyermeket, bízik abba, hogy nem kell feláldoznia, mint a pogány isteneknek, de nem tudja, de fél nemet mondani Istennek, és kivár az utolsó pillanatig, és ugye ez a kép, hogy ott az áldozat, ott van a gyermek, és akkor tartja a kést fölötte. És akkor megszól az angyal, hogy ne tedd. Mert az Isten tudja, hogy te szereted őt. Vagyis, hogy igazán ismered. És Isten nem kér áldozatot. Ez egy óriási nagy történet, és innen érthetjük meg, hogy mekkora felszabadító az, hogyha ezt valaki elolvas, hogy Isten nem kegyetlen. És nem kéri az áldozatot. És akkor jön be az áldozat képe, ugye a kós, ami megakadt szarvánál fogva, és Isten ebben a képben is vezeti mindazokat, hogy hát térjünk el már ettől az úttól, és inkább menjünk ebbe az irányba, az áldozatot tekintve, és ne áldozzunk ugye ördögöknek, vagy idegen isteneknek embereket, emberi lelkeket. Mert ebben nem gyönyörködik az Isten, és nem is kér ilyen áldozatot. A másik kifejezés a halál árnyékának a völgye. Erről ismerjük a Zsoltárok könyvében, hogy még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. És így fogalmaz a héber gondolkodásmód, hogy ott is látja az Istent, amikor a legnagyobb sötétségbe kerülünk, amikor minden világosság megszűnik, akkor is ott fog ragyogni az Istennek a világossága, és ez a bizonyosság a hitben, hogy a halál sem lehet elég sötét neked, mert ott is jelen leszel, és ki fogsz engem hozni a Seolból, vagy a Kálmávetből, mert ez egy másik kifejezés, nem a Seolt használták a halál árnyékára. Egyébként ugyanez a kifejezés megjelenik az Új Szövetségben. Amikor Jézus Krisztus megjelenik és tanít, akkor Máté 4.16-ban a halál földjén az árnyéká, akik a halál árnyékában laktak, nagy fényességet látnak. Tehát azt az állapotot, ahol az emberek élik a mindennapjaikat, most azt mondjuk furcsa módon, a halál árnyékában élünk. Tehát ez egy ilyen kép, és ezt a képet használja, közel vannak azok, úgymond a sötétséghez, és akkor nagy világosság ragyog föl, amikor Krisztus tanítását, az Isten országának evangéliumát, az élő Istenről elkezdenek tudni és ismerni. És ahogy Jézus elkezdi a csodáit, a halottakat feltámasztja, akkor világossá teszi azt, hogy van élet. Hogy Isten az élőknek az Isten egy gyógyító, és nem kell félnünk, illetve van bűnbocsánatunk az Istennél, és meghirdeti a bűnbocsánatot. Másik helyen is található ez a Lukács 1.79-ben, amikor Zakariás énekel, ugye Zakariás dicsőíti az Istent, ő Keresztelő Jánosnak az édesapja, ő ugye papi szolgálatot végzett, amikor egy angyal megjelent, és elmondta, hogy gyermeke fog születni, ők is idősek voltak Erzsébet, és már lemondtak a gyermekről, és az ő gyermekük a nagy proféta lesz, ugye Keresztelő János, aki a bűnbocsánatot meghirdette Jézus Krisztus előtt, hogy térjenek meg az emberek, és elő útkészítő volt Jézus számára, és ott, amikor Zakariás, ugye az volt az ő ítélete, mert nem hitt Istenbe, hogy néma volt addig a pillanatig, meg nem született a gyermeke, és amikor megszületett a fia, és akkor megnyílt az ő szája, és tudott ismét beszélni, akkor énekelt egy, úgymond egy hálaéneket az Istennek. És ebben a hálaénekben szerepel ez, hogy meglátogat a fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Tehát az Új Szövetség is, a kezdeti proféciák is beszélnek a halál árnyékáról, és innen érthető, hogy akkor ma milyen képben beszélnek a halálról és annak árnyékáról, és hogy azok, akik meglátják a Krisztusnak az evangéliumát, azok világosságra fognak jutni, és kijönnek a halál árnyékába, Isten pedig megmenti őket. Márk evangéliumában a 10. fejezetben, 28. verstől a 31. versig, hogy Jézus beszél a tanítványok jutalmáról, és arról, hogy senki nincs olyan, aki elhagyott volna valamit, miközben őt követi, hogy ne kapja érte 30-40 annyit, vagy 100 annyit, tehát hogy jutalmát ne venné már itt a földön. Tehát az isteni mérték az, ha én adok az Istennek egy legkevesebbet is, Isten többszörösét fogja nekem visszaadni. Akik elhagytak, ugye, elhagyták a szüleiket, azok visszanyernek embereket, vagy tehát meg lesz annak a jutalma. Ezt most fel lehetne szó szerint olvasni. Lehet, hogy jó lenne. Máté, vagy Márk 10.28.31. Akkor tegyük meg. Márk evangélium a 10. fejezet. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvérét, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjét én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit, most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, tehát ez azért ott van, és itt jön most a következő kifejezés, amire most csak utalom, és itt fogom befejezni, hogy jön az, amit mi túlvilágnak nevezünk, ugye most beszéltem én is a héber ember túlvilág képéről, letisztogatva a Gehenna, Seol, halál árnyéka, és ezeket a fogalmakat, hogy értsük, és akkor azt mondja, ezt a kifejezést használja Jézus, a jövendő világban pedig örök életet. Ez a héber gondolkozásból származik, hogy amikor a messiás korszakról beszél a próféta, nem a túlvilágról beszél, hogy majd eljön a messiás, és akkor a túlvilágon majd meglátjuk őt, kellő ragyogásába Istent, ugye színről színre látunk, hanem a messiás korszaka az, amikor ezen a világon látjuk meg az isteni erőket. Amikor ezen a világon érezzük meg az eljövendő világnak az erőit. Ide tartozik bele a hit által, ugye a Szentlélekkel való találkozás, az Istennek a, ezen a világon való ismerete, a világosságban való járás, az engedelmesség, a gyógyulások, az Isten szeretete által, és az Istenben az élet. Illetve Jézus is úgy beszél, az eljövendőről, mondhatjuk azt a mi fogalmaink szerint, a túlvilágról, hogy a jövendő világ. Mennyire másabb ez a kifejezés, és ez szinkronban van a prófétákkal is, mert ők is úgy beszéltek arról a világról, amikor majd Isten le fogja győzni a halált. És ezért olvastam fel az Ézsaiás próféta könyvéből a lekcióba, amikor azt a jövendőlést adja Ézsaiás próféta, hogy készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból, és ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. És ez a követ véget vet a halálnak örökre. Ez a prófétai szó. Ebben a reménységben van a próféta, hogy ez nem a túlvilágon fog történni, itt. Ezen a világon vett véget majd, ezen a hegyen, ugye, a Sion hegyén, egy nagy vigasságot rendez Isten, ahol letöröl minden szemről, letörli a könnyet, és véget vet a halálnak. Ezért dicsőíti az Istent. És az én Uram az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön, ezt ígérte az Úr. Szól a prófétai szó. Amikor ugye megjelenik Jézus ezen a világon, és elkezd tanítani, akkor persze, hogy logikus, hogy a halál árnyékában élő embereknek jelenik meg a világosság, és mit csinál Isten? Oldja a halál erőit. Már itt a földi szinten, illetve meghirdeti Krisztusban az örök életet. És Jézus mondja, hogy hát ti mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, és hivatkoztok rá, szemben állva velem, ugye nem hívén az örök életbe, vagy az én szavaimnak, hát Ábrahám és Izsák istene az élők istene. Istennek mindenki él. Mindenki él. Isten előtt még a holtak is kijönnek, ugye ez a kifejezést is értjük. Isten még a Seolból is ki fog bennünket hozni, nem tart ott bennünket meg a halál. És ha így nézzük, akkor a halállal szemben van egy reménységünk, és ez a keresztény hitünkben is ott van, hogy nekünk nem kell félnünk a haláltól, és ezt oldja Krisztus kereszthalála után ugye a feltámadás, hogy elvétetett a halálnak az ereje, bár meg kell élnünk, és ezért nagyon nehéz, de ezt nevezhetjük abba, hogy ebbe a rendben vagyunk benne, hogy mulandó világba születünk, a mulandó világból pedig el kell mennünk, és véget ér egyszer, és akkor Istennek a világossága már itt a földön beragyogja az életünket, illetve átvisz Isten az ő országába, amit Jézus így mond, a jövendő világ. És majd, hogy nem mondhatom, ennél pontosabban nem is lehet kifejezni. Mert akkor már belegondolunk valamit. Ilyen világ, olyan világ, amolyan világ, így képzeljük, hogy a jövendő világ. Ez Istennél van, és így érkezik meg hozzánk a Krisztusban. Tehát aki őt követi, és itt jön az örök élet, a jövendő világban örök életet fog kapni, és ezt ígéri meg, ugye Krisztus. Viszont van itt egy kitétel a 31. versben, ellenben sok elsőből lesz utolsó, és a sok utolsóból lesz első. Vagyis finom mondta a Jézus, hogy itt a földi világban, amit mi elgondoltunk, hogy majd hogy lesz, esetleg sorrend ki lesz, aki első sorba fog ülni Istennél, esetleg mert úgy érezzük, hogy van magunkra, vagy esetleg másokra, nem biztos, hogy úgy lesz, mert az elsőkből lesznek az utolsók, utolsókból elsők, és a jövendő világban majd Isten fogja ezt meghatározni, és ez Isten dolga lesz. Tehát ez is egy érdekes kép, hogy sokat fogunk kapni már itt a Földön, de a jövendő dolgokat bízzuk Istenre. És finoman jelzi, hogy elsőkből utolsók lehetnek, utolsókból pedig elsők. Így aztán mindenki jó reménységgel lehet maga iránt, és mások iránt is. Mert az igazság, ha így nézzük, akkor Istennél van a jövendő világgal kapcsolatban is. Tehát így érkeztünk meg akkor Krisztushoz, és Krisztus bizonyságtételéhez is, illetve ahhoz a reménységhez, amit Krisztus adott nekünk, és így kapcsolódunk hozzá a túlvilágképhez is. És aztán erről majd még szeretnénk, de ezt a következő istentiszteleteken fogom megtenni. És így maradjunk meg a hitben, ne csak a tejnek italával, hanem a kemény eledellel élve. Örvendezzünk az Istennek, aki Krisztusban tényleg elhozta a teljes világosságot a számunkra, és nem kell félnünk a haláltól. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk. Majd utána az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi Atyán, köszönjük azt, hogy Te nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem a fiúságnak lelkét, és hogy a halál árnyékának völgyében mi ránk is felragyog a Te világosságod és oszlatod azt a félelmet, szorongást a lelkünkben, ami a jövendő világ felől van bennünk, illetve az élet felől, hogy most megfelelünk-e a Te akaratodnak, és haragszol-e ránk, vagy szeretsz-e bennünket. Köszönjük azt, hogy az, amit Krisztus mondott, és amire Krisztus indít bennünket, az végtelenül egyszerű. Hogy lehet hozzád menni, mint mennyei Atya, és ebben a tökéletes képben megérthetjük azt, hogy Te egyrészt számon tartod is a rosszat, de nem azért, hogy megbüntess, hanem azért, hogy jóra indíts bennünket. Azért, hogy figyelmeztessél a generációkat, figyelmezteted erre az igazságra és annak következményeire, illetve a Te áldásodat mérhetetlen nagy gazdagsággal adod azokra, akik egyetlen egy kis dolgot is cselekednek hitből és szeretetből, s irántad való hűségből, és ennek mérhetetlen nagy hatása van mind a mi életünkre, mind a későbbi generációkra is. Így köszönjük azt, hogy nem kell félnünk a túlvilágtól, a jövendő világtól, mert arra vonatkozóan is már a földi világon kapunk annyi információt, amely által hozzád megérkezve bizonyosak lehetünk abban, hogy egy szerető Isten vár bennünket oda át. Így kérjük, hogy mindaz, ami bennünk összezavarodik, vagy talán másokban is ott van a félelem, talán épp a pokoltól és egyéb más dolgoktól, a túlvilági képektől, hogy nem ez az elsőrendű üzenete a Szentírásnak. Kérjük azt, hogy mi is tudjuk ezt megérteni, és a helyére tenni mindezeket a gondolatokat. És köszönjük azt, hogy Te sem akarod, hogy mi ezekben a gondolatokban megrekedve, hitünknek újbóli alapjait letéve szenvedjük a magunk körét, hanem azt akarod, hogy szabadok legyünk, és ez szerint helyesen élve tényleg kijöjjünk azokból a csapdákból, amelyekbe belejuthat az életünk. Így kérjük, hogy vigasztalj meg bennünket, hogyha elveszítettük szeretteinket, és bízzuk a Te kezedre őket, mint igazán ítélőre. És köszönjük azt, hogy ott van a mértékletesség, a kegyelem és a szeretet a Te kezedben mindig, és alkalmazod ezt a Te mértéked szerint. Köszönjük, hogy nem mi emberek fogjuk eldönteni, hogy mi lesz oda át. Sőt, akik elsők itt, és talán hatalmasok, és megmondanák, azok ott lehet, hogy utolsók lesznek. És azok, akik gyengék és rászorulók, lehet, hogy elsők lesznek. mert a te mértéked más. Így kérjük, hogy add meg nekünk ezt a szabadságot, hogy bízzuk a te dolgaidat, a te hatalmadra, de amit meg tudunk a mi dolgainkról, azt pedig adjuk oda, és rendezzük azt át a te világosságodban. Így legyél, Úrunk, megváltunk Jézus Krisztus, aki örök életre vezetsz bennünket, és itt a földi életben is bővölködhetünk a hitünk által, és legyőzhetjük a nehézségeket. Kérünk betegeinkért, bármilyen lelki-testi nyomorúságban levő emberért közöttünk, hogy akik keresik az útjukat, te adj erőt, és világosságot, és vezetést az ő számukra. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az örökké való Isten szeretete, az Urunk Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon a ti életeteken. Amen. Áldás békesség.